Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Polt Péter legfőbb ügyész. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok önnek is. Idén ünnepli megalakításának, mert hogy egy törvényhozási aktus volt, 150 éves évfordulóját az ügyészség, a köztársasági elnök, és ön is idézték Kozma Sándor első pesti királyi főügyészt, aki rámutatott arra, hogy a testület egyedül az anyagi igazság érdekében küzd, és mindig az államnak, de soha nem a pillanatonként változtatható tetleges hatalomnak a közege. Ennek a magas mércének ma is megfelel az ügyészség?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Én biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát az elmúlt 150 év, az természetesen nagyon sok mindent hozott az ügyészség életében, de azt, amit Kozma Sándor mondott, és talán hadd idézek tőle egy másik mondást, amikor azt mondta, hogy ebben az intézményben van letéve a záloga annak, hogy hazánk a jogállamok közé sorakozik. Ezt mondta 150 évvel ezelőtt, gondoljuk csak el. Ez megtörtént, ma is megtörtént. Voltak olyan periódusok, amikor sajnos ezt nem lehetett elmondani, nem a magyar ügyészségről, hanem a magyar államberendezkedésről, arról a rendszerről, amiben éltünk, de ma visszatértünk, én azt gondolom, hogy a gyökerekhez, és ezek a gyökerek pedig egyenesen kijelölték az utat a máig, a mai tevékenységig, a mai jogállamig. Tehát én egyrészt szubjektíven is ebben hiszek, másrészt pedig azt, hogy mondjam, hogy a számok is ezt mutatják.
A rendszerváltás volt az eredeti gyökerekhez való visszatérés pillanata?
Ez egy folyamat, nyilvánvalóan. A rendszerváltás megadta a lehetőséget arra, hogy az ügyészi szervezet visszatérjen a jogállami gyökerekhez, ahhoz a valóban európai, nemzetközi vagy világszínvonalhoz, ami 1871-ben a modern ügyészség megalakulásakor jellemezte a magyar jogéletet, és a szerkezeti, személyi változások, a különböző törvényhozási aktusok pedig biztosították a megfelelő kereteket is.
Nem éltünk még 150 évvel ezelőtt egyikünk sem. Mi volt a jelentősége annak, hogy megalakult az ügyészség azon túl, hogy nem kellett személyesen elégtételt venni sérelemért? Jó lehet, a bosszú intézménye azért teljesen nem szűnt meg.
Igen, hát persze előtte is volt tiszti ügyészi szervezet Magyarországon. Nagyon régre, hogyha visszamegyünk a történelemben, azért a vádképviseletet felfedezhetjük, de ez volt az a pillanat, amikor a modern ügyészség azért születhetett meg, mert elkülönült a funkciója, tehát nem tartozott már a bírósághoz, nem tartozott a védői oldalhoz, hanem egy önálló szervezet volt, amely képviselhette az államnak a büntető igényét, egyrészt a kifejezett állami igényeket, másrészt pedig a közérdeket is, hiszen ne felejtsük el, hogy az állam közvetíti ezt a közérdeket, és ma is ez a gondolat hatja át az ügyészi szervezetet. 1896-ban lépett hivatalba Hammersberg Jenő koronaügyész, és ő akkor a beköszönő beszédében azt mondta, hogy két korlátja, feltétele van az ügyészi működésnek, az egyik a törvény, a másik az igazság, ezt a kettőt kell szem előtt tartani, és hogyha ez sikerül, akkor az ügyészség működése rendben van, az jogállami lesz. Ennél többet azt hiszem ma sem lehet elmondani.
Mi a garanciája annak, hogy az ügyészség az állam büntető igényét mindig, de a politikus személy magán büntető igényét soha nem érvényesíti? Akkor se, hogyha az mondjuk magas állami pozíciót tölt be.
Hát nyilvánvalóan itt alapvető kérdés a függetlenség. Tehát az ügyésznek és az ügyészségnek függetlennek kell lennie. Ezt az alaptörvény hangsúlyozza is, hiszen kimondja, hogy a legfőbb ügyész és az ügyészség független, és közvádlóként érvényesíti az állam, kizárólagosan érvényesíti az állam büntetőjogi igényét. Ez a függetlenség az áloga annak, hogy semmilyen más hatalmi tényező, és természetesen a politika se szólhasson bele abba, hogy az ügyészség mit tesz, mit nem tesz. Tehát itt valóban az a korlát, amit az előbb elmondtam, hogy a törvényeket kell betartani, de azokat maximálisan, és közben pedig nem szűnni megkeresni az anyagi igazságot. Ennek megvannak a szervezeti személyi feltételei az ügyészségnél, hiszen az ügyészség nem egy ellenőrizetlen szervezet, ami valahol lebeg itt az éterben, mint Mohamed koporsója ég és föld között. Itt nagyon sok ellenőrzési lehetőség van, és ez részben jogilag szabályozott is. Azért mondom, hogy részben jogilag szabályozott, mert van egy olyan ellenőrző fórum, ami így jogilag nincsen rendezve, de annál erősebb, ez pedig a nyilvánosság és a közvélemény, de egyébként megvan az ellenőrzésben a szerepe elsősorban a bíróságoknak, a parlamentnek és más szervezeteknek is.
Az anyagi igazság kifejezést említette, az azt jelenti, hogy az ügyésznek azt kell felderítenie, ami valójában történt?
Pontosan így van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az ügyész érvényesíti az állambüntető igényét, akkor nem arról van szó, hogy valakit mindenképpen el kell ítélni. Ez egyébként az ügyészi gyakorlatban is előfordul, hogy az ügyész felmentésre tesz mondjuk indítványt a bíróság előtt, de még gyakrabban, amikor nem jut el a bíróságig az ügy, hogy az ügyész megszünteti az ügyet. Azért, mert úgy látja, hogy a bizonyítékok azok nem a bűnösség mellett, hanem éppen az ellen szólnak, vagy pedig nincs elég olyan bizonyíték, amely ezt a bűnösséget megalapozná. Tehát szó nincs arról, hogy az ügyész az valami fajta bűnt mindenáron akar találni, ezt akarja megtalálni, ezt a bizonyos anyagi igazságot.
De az állambüntető igényét érvényesíti az ügyészség, de az országgyűlésnek tartozik beszámolással. Hol van a magyar állandalomban a helye az ügyészségnek? Hogy lehet ezt elmagyarázni?
Tulajdonképpen ez kapcsolódik az államhatalmi ágak megosztásához. 2004-ben az Alkotmánybíróság hozott egy nagyon fontos döntést az ügyészség szerepével kapcsolatban. Annak idején még én fordultam indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz, hogy ezt a döntést dolgozza ki. Ez pedig azt mondta ki, hogy az ügyészség ugyan nem egy önálló hatalmi ág, de önálló alkotmányos tényező. Beszámol az országgyűlésnek, nyilvánossá teszi a munkáját, megmutatja, hogy mit csinál, miért csinálja, de politikai felelősséggel, és ez expressis verbis, tehát egyenesen ki van mondva ebben a határozatban, nem tartozik. A parlament felé sem tartozik, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez biztosítja azt, hogy az ügyész az kizárólag a törvényeket tartsa be, tehát neki utasítást senki nem adhat, sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozói hatalom. Az ügyész a lelkiismeretébe fog hallgatni akkor, amikor a törvényes keretek között dolgozik. De hát természetesen ez nem parttalan, mert a törvényhozás a törvényekkel egyértelműen szabályozza azt, hogy mit tehet és mit nem tehet az ügyész, és ezt persze számon is kérhet.
De hogyan kezeli az ügyész a politikai természetű kritikát, amely jöhet ellenzéki kormányoldalról, lényegében bárhonnan?
Úgy kezeli, hogy nincsen politika. Ezt egyébként maga az alaptörvény is megtiltja. Ügyész nem politizálhat, egyébként politikai párt tagja sem lehet. Ez 89 utáni fejlődésnek egy nagyon fontos momentuma, de meg sem nyilvánulhat politikai kérdésekben. Nálunk nincsen politika, így tudnélik, hanem csak ügy van, és teljesen mindegy, hogy ki az ügynek az ilyen vagy olyan szereplője, akár feljelentője, akár sértetje, akár elkövetője, nálunk csak ügyek vannak. Tehát mi figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy valaki valamilyen politikai dimenziót ad egy ügynek. Hogyha van egy költségvetési csalás, abban azt látják, hogy ezt X vagy Y politikus követte el, tehát akkor ez a politikai oldal felelős vagy nem felelős, és ugyanez a másik oldalra is igaz. Természetesen a kommunikációban ez megjelenik. Az esetleges felénk közvetített kritikákban ez megjelenik, de mi mindig csak azt tudjuk mondani, hogy nálunk ez nem politikai ügy, ez csak egy ügy. És amíg ezt tartani tudjuk, és én bízom abban, hogy ezt tartjuk is, sőt biztos vagyok ebben, addig azt gondolom, hogy az egyenlő elbánás, és ezáltal az anyagi igazság, az valóban nem fog csorbát szenvedni.
Hol van az ügyészség helye az igazságszolgáltatásban, amelynek legalább négy ága a laikus számára is jól látszik, a polgári, büntető, közigazgatási, munkajogi. Hol dolgozik az ügyészség?
Hát az ügyészség alapvetően a büntetőjogi területen dolgozik, ez az alaptörvényből is következik, hiszen az előbb idéztem az alaptörvény 29. paragrafusát, ami azt mondta, hogy érvényesíti az állam büntető igényét, méghozzá kizárólagosan, mint közvádló. Ebben persze benne van az is, és ez részben válasz az előbbi kérdésére, hogy nem csak közvádló létezik Magyarországon, hanem magánvádló és pótmagánvádló is. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az ügyész az nem megfelelően az ő szubjektív véleménye szerint nem megfelelően képviselte az ő ügyét, és ő sértett egy ügyben, akkor ő magánvádlóként, pótmagánvádlóként fölléphet a bíróság előtt az ügyészség nélkül is, de ez egyébként egy biztosítéka megint annak, hogy az anyagi igazság az minden esetben derüljön ki. Erre azért hadd mondjak egy számadatot, hogy az ügyészség, ez mindig minden éves beszámolóban benne van, nagyon magas váderedményességi mutatóval rendelkezik, 98% feletti váderedményességi mutatóval, most a legutóbbi 2020-as esztendőben is. A magánvád, pótmagánvád, tehát amikor nem az ügyész lép fel, és most itt a pótmagánvádat mondom, kizárólag, amikor az ügyész helyett lép fel, no, az ügyész is felléphetne, abban az esetben pont az ellenkezője igaz, hogy 1-2%-os a siker. Tehát ez azt mutatja, hogy talán jó úton járunk. Na, tehát ez a büntető része, de a magyar ügyészség néhány más ügyészséghez hasonlóan, de nem ez a jellemző különben, tehát a többség nem rendelkezik ilyen hatáskörrel, nem csak büntető területen, hanem közigazgatási polgári területen is bizonyos kompetenciát kapott a jogalkotótól, tehát felléphet peresfélként is, felléphet a közigazgatási ügyekben is, a törvényességet is ellenőrizheti. Itt van egy, ami összefűzi ezt a büntetőjogon kívüli területet, ezt a közjogi területet, ez pedig a közérdek. Tehát mindig a közérdekében léphet fel az ügyész, de azt hangsúlyozni szeretném, ez egy nagyon fontos momentum, hogy nem ügydöntő hatóságként, tehát mi nem vagyunk ügydöntő hatóság, minden ilyen esetben, amikor mi fellépünk, akkor végső soron a bíróság fog dönteni ezekben az ügyekben, de mi akár a fogyasztók érdekében, akár a környezet érdekében, akár a gyerekek érdekében felléphetünk, és kérhetjük a szerintünk igazságos és törvényes döntés meghozatalát a bíróságtól.
Mi a jellemző? Az ügyészség általában maga észlel valamilyen anomáliát, és indítja el a maga eljárását, vagy el kell menni feljelenteni valakit valamiért?
Van ilyen, hogy hivatalból el kell járni, azonban természetesen az alap az, hogyha jelzést kapunk. Ez a jelzés jöhet magánszemélyektől, jöhet állami szervektől, jöhet különböző szervezetektől, társadalmi szervezetektől, tehát a jellemző az, hogy feljelentés vagy közjogi területen valamilyen jelzés, indítvány. Ez azért van így egyébként, mert nyilvánvaló, hogy az ügyész is ember, tájékozódik a nagyvilágban, olvassa mondjuk az újságokat, hallgatja a rádiót, nézi a televíziót, azonban azt éppen a hivatásánál fogva tudhatja az ügyész, hogy ezek az információk gyakran nem a teljes valóságot tartalmazzák, torzítottak lehetnek, és ezért nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ha ő egy ilyen hírt hall, akkor ügyészként eljárjon. Ennél sokkal jobb eredményre jutunk, hogyha valaki sértettként, feljelentőként úgy érzi, hogy igazságtalanság, bűncselekmény történt, akkor az ügyészséghez fordul, és ezzel elkerüljük azt a problémát is, hogy vajon az ügyész miért észlelte ezt az ügyet, és miért nem észlelte azt az ügyet. Na, valóban egyébként az oka az, hogy az egyiket észlelte, a másikat meg nem észlelte. Tehát én azt gondolom, hogy az alap az az, hogy az ügyészséghez fordulnak a magánszemélyek és a különböző szervezetek is.
Olyan akkor nincs, hogy az ügyészség észlelne egy problémát, és akkor kicsit elindít egy eljárást, majd amikor látja, hogy az mégsem, akkor inkább lejön róla?
Nyilván előfordulhat ilyen is. Ez alapvetően akkor fordul elő, és akkor kötelező is ezt megtennie az ügyésznek, hogyha van valamilyen eljárása az ügyésznek. Van mondjuk egy környezetvédelmi eljárása büntetőjogon kívüli területen, ami egy engedélyezési eljárás, tehát közigazgatási eljárás, és a közigazgatási eljárásban észleli azt, hogy bizony itt bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Ebben az esetben a közjogi területen dolgozó ügyész azonnal kötelesen, kötelezően, kötelességszerűen szól, értesíti a büntetőterületen dolgozó ügyészt, és azt pedig megindítja a saját eljárását. Tehát ez például egy ügyészségen belüli tipikus eljárási forma, tehát ez nincs kizárva, ez mindig akkor van, hogyha a megfelelő alap megvan az ügyészség eljárására, mert nyilván azért persze az is cél, hogy feleslegesen másokat zaklatva, esetleg másoknak károkat okozva az ügyészség se járjon el, ugyanúgy, mint ahogy más állami szerv sem.
A rendkívül magas váderedményesség, vagyis amikor a váddal megegyező bírósági ítélet születik a végén, ez arra utal, hogy az ügyészség a végletekig megalapozva mindent megy a bíróságra, vagy arra utal, hogy amikor nem lát megalapozottságot, akkor inkább elengedi az ügyet. Mert tudja, hogy a bíróság előtt nem állna meg.
Én azt gondolom, hogy az ügyész, és ez megint csak egy kötelesség, akkor emel vádat, hogyha meg van győződve arról, hogy a törvényes keretek között történt bűncselekmény, és az a személy követte el, akivel szemben ő vádat emel. Nyilvánvalóan a bíróság már egy olyan anyagot kap, kész anyagot kap, amiből az ő saját módszereivel, saját bizonyítási módszereivel el tud járni a továbbiakban. Vannak valóban megszüntetések az ügyek egy részében, az eljárás alatt, tehát a nyomozás alatt megszüntetés történik. Ez azonban kizárólag akkor következhet be, hogyha az ügyész ennek a meggyőződésnek nincsen birtokában, és ilyenkor jöhet az, amit az előbb említettem, hogy a sértett pótmagánváddal élhet. De természetesen, és ezt megint csak hangsúlyozni kell, és ez az utóbbi éveknek a tendenciája, tehát az ügyészi munka fejlődésének, a modern kor követelményeihez való jobb adaptálódásnak köszönhetően az ügyész egyre többször már maga is az ügyet oly módon befejezheti, vagy kisebb bírósági közleműködéssel befejezheti, hogy az megfeleljen egyrészt az említett anyagi igazságnak, megfeleljen a társadalmi érdeknek, közérdeknek is. Hát ilyen például a feltételes ügyészi felfüggesztés, amikor nem is viszi a bíróság elé az ügyet, hanem megállapítja, hogy történt egy bűncselekmény, az elkövető felelős érte, azonban nem emel vádat, hanem tűz egy határidőt, ha sikeresen eltelik vége a büntető eljárásnak. Ugyanígy a megrovásnál is, vagy egyre inkább a sértettek érdeke kerül előtérbe, amikor közvetítői eljárásra utalja az ügyet, ami szintén nem a tipikus, hagyományos bírósági eljárásnak lesz a része majd. És ugyanezt történik, amikor megegyezik mondjuk a terheltel, akkor is egy sokkal rövidebb bírósági procedúra következik be, vagy az előkészítő ülésen olyan indítványt tesz, hogy az már beismerés esetén alkalmas lesz az előkészítő ülésen történő befejezésre. Tehát az utóbbi időszakban azt mondhatom, hogy az ügyészségnek ez a szerepe rendkívüli módon felértékelődött. Nem csupán a vádat képviseli a bíróság előtt, vagy a nyomozás felügyeletét látja el a nyomozás során, hanem önmagában is gyorsítja és elősegíti az eljárások társadalmi érdeknek megfelelő befejezését, és azt gondolom, hogy ez valóban már egy ilyen szempontból más ügyészség, mint 150 évvel ezelőtt, de olyan szempontból ugyanaz az ügyészség, hogy a törvényességet és igazságot szem előtt tartja. De
ilyenkor például egy közvetítői eljárásra utalásnál az ügyész szeme azért ott van az ügye, mert egy nagyon eltérő erejű feleknél elképzelhető, hogy addig működik együtt, akinek együtt kell működni, amíg látják.
Hát ez természetes, tehát az állam szerepében az ügyész ott van. Nyilvánvaló, hogy a közvetítői eljárás csak akkor lehet sikeres, hogyha a sértett érdekei ebben az eljárásban érvényesülni fognak. Itt úgy gondolom, hogy ez nem történik meg, akkor vissza kell térni a hagyományos bíróság előtti váddal történő eljárásra, és akkor a büntetést vagy intézkedést ennek megfelelően kell kiszabni a bíróságnak. De azt, hogy mondjam, hogy ezek a közvetítői eljárások is egyre sikeresebbek az elmúlt időszakban.
Hogy lehet leírni az ügyészség, az ügyvédség meg a bíróság viszonyát? Az ember kívülről úgy képzeli el, hogy az ügyész meg az ügyvéd az nagyjából fegyveregyenlőségben áll az ügyet eldöntő bíróság előtt.
Valahol ebben van igazság egyébként, hiszen az ügyész, hogyha az eljárás során eljut odáig, akkor vádat emel a bíróság előtt büntető ügyben, és képviseli azt a vádat. Az ügyvéd pedig nyilvánvalóan a másik oldalon a vád ellen szóló bizonyítékokat próbálja felsorolni, megalapozni, és a terheltnek a bűnösségét vitatni, vagy legalábbis azt csökkenteni. Én említettem már a korábbiakban, hogy itt a különbség valójában abban van, hogy az ügyészt mindenkor köti ez a bizonyos objektív igazság keresése, tehát ő a terhelt javára is fel kell, hogy lépjen, hogyha úgy látja a bizonyítékoknak a mérlegelése során, hogy ez a helyes út. Az ügyvédet viszont az ügyfele érdeke kell, hogy vezesse, ő ezért lép fel az eljárásban, függetlenül attól, hogy az anyagi igazság az ügyfél mellett van, vagy pedig az ügyféllel szemben van. Tehát ez azt gondolom, hogy egy igen-igen fontos körülmény. Egyébként pedig a védelem, a terhelt, az minden törvényes eszközt megtehet, a saját védelme érdekében egyet nem tehetnek meg, ugye mást nem lehet hamisan bűncselekmény elkövetésével vádolni. Az ügyészség egy sokkal sztriktebb szabályozó rendszer szerint dolgozik, amikor bizonyítani próbál egy adott cselekményt, és hát a bíró pedig nem mondhatom azt, mert ez így nem igaz, hogy egy kényelmes pozícióban van, mert ő majd válogat a bizonyítékok között, és eldönti, hogy kinek van igaza, ő pedig szépen óvatosan végigvezeti az eljárásban, hogyha végig kell vezetni egy elsőfokot, másodfokot, esetleg felülvizsgálati eljárást, vagy harmadfokot, és így próbálja meg a végén az anyagi igazságot kideríteni. Tehát ezek az eljárási pozíciók, ezek valóban elkülönülnek. Nem a bíróság elsődleges feladata az, hogy a bizonyítást ő lefolytassa, de bizonyítást folytat le a tárgyaláson valóban a felek által hozott, illetve az általa jóváhagyott bizonyítékok alapján.
De ha jól értem, akkor az rendben van úgy, hogy az ügyész az anyagi igazságot keresi, és ha azt látja, hogy akkor felmentést kell indítványozni, akkor megteszi. Tehát az ügyészen nem szabad számon kérni azt, hogy nem akar mindenáron börtönbe juttatni valamit. A védelme meg nem szabad azt számon kérni, hogy nem az anyagi igazságot keresi, hanem az ügyfele érdekében álló tényeket hozza a bíróság elé. Mert ezt sokan ezt vitatják, hogy ez miért így van.
De ez pontosan így van. Nyilvánvaló azért a fegyveregyenlőség, ha úgy tetszik, ezt megköveteli. Az államnak nem az a célja, erről beszéltünk már a korábbiakban, hogy a személy, akit eljárás alá vontak, az elítélve legyen, hanem az a célja, hogy valóban az igazságot kiderítsék, és azt azért nem szabad elfelejteni, hogy amikor az ügyész valakivel szemben fellép, a nyomozóhatóság valakivel szemben fellép. Ők az államnak a szervei, egy apparátussal dolgoznak, egy nagyon nagy eszközrendszerrel dolgoznak. Nyilvánvaló a másik oldalon magánszemélyek vannak. Nem rendelkeznek ezzel az apparátussal, nem rendelkeznek ezzel az eszközrendszerrel. Ki kell egyenlíteni az esélyeket, ezért kötelező az ügyésznek az anyagi igazságkeresése, még akkor is, hogyha az a terhelt oldalán van, és ezért van az, hogy az ügyvéd viszont akkor is képviselheti, és képviselnie is kell a terheltet, hogyha nem annak van igaza.
Mi az ügyészség viszonya más nyomozóhatóságokkal, rendőrséggel, nemzeti adó és vámhivatallal?
A 2018-ban hatályba lépett új büntető eljárási törvény változtatott a korábbi viszonyrendszeren. Tudnélik, a nyomozást azt ketté osztotta. Az első szakasza a nyomozásnak az úgynevezett felderítés, a második szakasza pedig a vizsgálat. A felderítést a különböző nyomozóhatóságok, ha nem az ügyészség nyomoz, majd erről is mondok egy mondatot, önállóan végzik, önálló felelősséggel, ők határozzák meg a nyomozati cselekményeket, a nyomozás irányát, tehát itt az ügyészségnek egyfajta törvényességi szerepe van, tehát hogyha a törvényeket megsértik a nyomozás során, akkor kell az ügyésznek fellépnie és orvosolnia az esetleges törvénysértést. Megváltozik a helyzet a nyomozás második szakaszában, amit ugye vizsgálatnak hívunk, a kettő közötti választóvonal az a gyanúsítotti kihallgatás. Tehát attól kezdve, hogy valakit bevonnak gyanúsítottként az eljárásba, értékelődik fel az ügyészségnek a szerepe, ugyanis innentől kezdve az ügyészség irányítja a nyomozást, tehát meghatározhatja a nyomozati cselekményeket, a nyomozásnak az irányát, a bizonyításszerzésnek a módozatait. Ugye nyilvánvalóan ennek azért van jelentősége, mert hiszen van egy olyan személy, vagy több olyan személy az eljárásban, akinek a jogai azok komoly korlátozást szenvednek, azáltal, hogy ő gyanúsított lesz. Tehát ebben az esetben már egy fokozott biztosíték is kell az eljárásban egyrészt, másrészt pedig ebben a szakaszban lehet megalapozni már valójában a bíróság előtti eljárás, tehát azt, hogy rendelkezésre álljanak majd olyan bizonyítékok, amelyek alkalmasak lesznek a már sokszor emlegetett anyagi igazságnak a kiderítésére. Tehát ez a nyomozóhatóságok általi nyomozás menete és az ügyészségnek a szerepe. Vannak olyan ügyek, ahol az ügyészség nyomoz, méghozzá vannak olyanok, amelyekben kizárólagosan, ilyen mondjuk a mentelmi joggal rendelkező személyeknek valamennyi bűnügye, vagy ilyen a hivatali vesztegetés, tehát a hivatali korrupciós esetek köre. Ebben az esetben az ügyészség erre specializálódott nyomozószerve végzi el a nyomozást, ilyenkor ugye mind a felderítés, mint pedig a vizsgálatot az ügyészség fogja végezni, majd a vádemelést és a vádképviseletet is. Nyilván a sajátos jellege ezeknek az ügyeknek, vagy a potenciális elkövetőknek alapozza meg, hogy ebben az esetben az ügyészség az csak legfeljebb technikai segítséget vesz igénybe a nyomozás során, viszont maga végzi a nyomozati cselekményeket.
Az ügyészt, aki egy ügyön dolgozik, utasíthatja valaki? Csoportvezető ügyész? Legfőbb ügyész? Bárki?
Az ügyészség az hierarchikus szervezet, de én azt tudom mondani, hogy megfelel minden tekintetben azoknak a nemzetközi elvárásoknak, amelyek szerte a világon érvényesülnek a jogállamokban. Nem véletlen 2012-ben a Velencei Bizottság az ügyészség általános működésére jelentette, hogy minden jogállami elvnek ez a működés megfelel. Utasíthatja, igen, tehát a felettes ügyész utasíthatja a beosztott ügyészt bizonyos cselekményeknek, eljárási cselekményeknek a megtételére, de itt azért vannak olyan fékek, amelyek kizárják azt, hogy önkényes legyen ez az eljárás, vagy éppenséggel a törvényeknek ne feleljen meg, hiszen az ügyész köteles megtagadni annak az utasításnak a végrehajtását, amely törvénysértő, tehát törvénysértést nem lehet elkövetni, utasításra sem lehet elkövetni. És az ügyész megtagadhatja annak a végrehajtását, ami nem fér össze a saját meggyőződésével, a saját lelkiismeretével. Ilyenkor másik ügyészt kell kijelölni, hogyha egyébként maga az utasítás törvényes. Tehát ezek a fékek, ezek biztosítják a törvényességet és az igazság keresését is. Ettől függetlenül még az is egy fontos tényező ebben a tekintetben, hogy minden utasítást rögzíteni kell. Tehát ne fordulhasson elő egy olyan helyzet, hogy főnök és beosztott egymásra mutogat, hogy de én ezt utasításra tettem, de én ilyen utasítást nem adtam. Rögzíteni kell, visszakereshető kell, hogy legyen, és utána a felelősséget meg lehet állapítani.
Elő szokott ez fordulni a mai magyar ügyészségen, hogy esetleg szakmai vita miatt valamilyen egyébként törvényes utasítást az ügyész nem kíván végrehajtani, és akkor másik ügyésznek teszik?
Volt erre példa. Tehát ez előfordulhat, még egyszer mondom, hogy szakmai kérdésekben az ügyészségen is lehet ellentmondás. Nyilván ez azért nem feltétlenül egy általános jelenség, mert hiszen az ügyészségen nagyon fontos a jogegység. Ugye az ügyészség a bírósági jogegységnek is az egyik fontos előmozdítója, és nem mindegy az, hogy egy azonos ügyet Nyíregyházán másként kezelnek, mint Szombathelyen. Tehát arról nem lehet szó, hogy egyéni módon viszonyulunk egyes ügyekhez, ezért egyéni mérlegeléssel is döntjük el az adott ügyet. Hasonlóképpen kell eldönteni. Erre nagyon jó ez a hierarchikus rendszer, de ez a fék, ez a biztonsági szelep benne van. Nem gyakran fordul elő, ezzel egyébként a jogegység is biztosítva van, de az is biztosítva van, hogy senki ne legyen arra kényszerítve, hogy a jogi meggyőződésével szemben kell valamilyen intézkedést tennie. Természetesen a törvénysértés az pedig eleve kizárt a szervezetben, szerencsére ilyen esetről nem tudok beszámolni.
Az hogy dől el, hogy milyen ügyet melyik ügyész kezd el vinni? Ki képviseli a vádat? Bíróságokon volt erről korábban vita a szignálási rendszer mátrixáról.
Általában azért az ügyészek is specializálódnak. Nyilván egyrészt van egy illetékességi terület, meg van egy hatásköri elosztás is. Az illetékességi terület ugye az a földrajzi elosztást jelenti, és az adott ügyész az adott földrajzi területen létrejövő ügyeket fogja megkapni, hogyha van valamilyen speciális kompetenciája, és az ügy speciális, mondjuk gazdasági természetű, vagy közlekedési természetű, nyilván az az ügyész fogja kapni, aki erre valamilyen speciális szakértelemmel rendelkezik. Egyébként pedig az ügyelosztásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy azonos terhelést kapjanak az azonos beosztásban lévők, és ennél fogva biztosítva legyen az ügy gyors, szakszerű elintézése. Tehát az nagyjából ki van zárva, hogy itt valamilyen hátsó gondolattól vezetve történik bármilyen ügyelosztás is. Ezt nyilván azonnal jeleznék is a felettes ügyésznek, és ebből vizsgálat lenne. Tehát nálunk előfordulhat egyébként az automatikus szignálás is, de előfordulhat az is, hogy a vezető ügyész szignál, ez tőle függ, viszont az nem fordulhat elő, hogy a szignálásnak más oka legyen, mint amit az előbb elmondtam.
Pandémiában voltunk majdnem, több mint egy évig. Ügyhátralékot halmoztak fel maguk előtt, nem lehetett tárgyalásra menni.
Valóban így van, ügyhátralékot nem halmoztunk fel. Az ügyészség attól függetlenül, hogy a bírósági tárgyalások száma az lecsökkent a pandémiás időszakban, hiszen egyrészt volt rendkívüli törvénykezési szünet is, másrészt pedig a veszélyhelyzet alatt kerülni kellett a személyes érintkezéssel járó bírósági tárgyalási aktusokat, viszont az ügyészség éppen ezért egy nagyobb és más irányú terhelést kapott, rendkívüli módon felszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amikor bíróságon kívüli eszközökkel került az ügy lezárásra. Ezek közül említettem már néhányat, ugye az ügyészi felfüggesztést, vagy ilyen, aminek az aránya ténylegesen nagyon megnőtt, a büntetővégzések aránya, ugye amikor a bíróság tárgyaláson kívül dönt a felelősségről, és hozza meg az ítéletét az ügyészi indítvány alapján, és ráadásul, ahol pedig a tárgyalás nem volt elkerülhető, ott azt a módszert alkalmaztuk, hogy digitális eszközökkel történjen a meghallgatás, az illatmozgatás, tehát a személyes érintkezést, amennyire lehetett minden esetben kizártuk. Tehát ezekkel a módszerekkel, részben jogi eszközökkel, részben technikai eszközökkel sikerült elkerülnünk az ügyeknek a feltorlódását. Azt tudom mondani, hogy jobban állunk bizonyos tekintetben, mint a pandémiát megelőző időszakban, kevesebb az ügyhátralék a bíróságokon is, az ügyészség pedig tartja egyébként azt a nagyon jó tempóját, ami éves szinten mindig azt jelenti, hogy minimális ügyhátralékkal kell megküzdeni a következő évben.
Az ügyészség, a magyarországi ügyészség nemzetközi kapcsolatai azok legutóbb az európai ügyészség megalakulásánál merültek fel, amelynek Magyarország nem tagja, de az ügyészségnek van együttműködési megállapodása az európai ügyészséggel. Ez, ha jól tudom, az nyilvánosan is olvasható. Mi a lényege a magyarországi ügyészség nemzetközi kapcsolatrendszerének?
Valóban így van. Próbáljuk meg ketté osztani a kérdést. Először beszélnék az európai ügyészségről és az azzal tartott kapcsolatról. Ugye Magyarország azon öt országnak az egyik, amely nem csatlakozott az európai ügyészséghez, viszont az egyetlen olyan ország ebből az ötből, amely kötött együttműködési szerződést az európai ügyészséggel. Tehát a másik négy az legalábbis egyenlőre még nem kötött ilyet. Június 1-én indult el az európai ügyészségnek a tényleges működése. Ez annyit jelent Magyarország és az európai ügyészség, illetve a magyar ügyészség és az európai ügyészség viszonylatában, hogy együtt fogunk működni minden olyan ügyben, amely ügy ezt megköveteli. Tehát van valamilyen nemzetközi szála, van valamilyen olyan elkövetői tulajdonság, amely ezt megköveteli, a jogsegély akár magyar részről, akár az európai ügyészség részéről elősegíti az ügynek a felderítését, a sikeres végigvitelét. Ez nem csak információ cserében fog megnyilvánulni, ez is benne van egyébként a valóban nyilvánosan olvasható munkamegállapodásban, hanem valamennyi olyan európai uniós jogi eszközt is igénybe fogjuk venni, mint egyenjogú felek, amelyeket egyébként lehet használni, tehát az európai letartóztatási parancsot, az európai nyomozati határozatot. Ezek nagyon részletes és nagyon fejlett modern együttműködési formák, egyfajta, majdhogy nem azt mondhatom, hogy szimbiózust jelentenek egyébként is az uniós ügyészségek működésében, és akkor most ide csatlakozott ebbe a körbe az európai ügyészség is, és ez nagyon jó ki fogja egyébként egészíteni a mi meglátásunk szerint az egyéb uniós nemzetközi együttműködési intézményrendszer, tehát az Olafot vagy a Eurojustot, ahol szintén nagyon aktív tagok vagyunk. És akkor már át is térhettem a másik részére a válaszomnak, hogy a magyar ügyészség az egyik legaktívabb résztvevője az Európai Uniós együttműködésnek, egyébként Európai Unión kívüli jogi kapcsolataink is nagyon széleskörűek, és azt mondhatom, hogy nagyon sikeresek, akár az Egyesült Államokkal, annak egyes szerveivel, de akár a világ más államaival való kapcsolatrendszerre lehetne itt utalni. Ennek mi nagy jelentőséget tulajdonítunk, fontosnak tartjuk. Az együttműködés az kétoldalú és többoldalú szerződéseken alapul, de a képzésben is megnyilvánul, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy az éves jelentésnek, amit benyújtunk a parlamentnek minden évben, egy fontos és jelentős részét képezi a nemzetközi kapcsolatoknak a bemutatása és megvilágítása, ami az én megítélésem szerint évről évre fejlődik.
Van olyan hatáskör vagy nyomozati cselekmény, amit az Európai Ügyészség Magyarország csatlakozása hiányában magyar területen nem hajthat végre?
Hát természetesen van, hiszen az Európai Ügyészség az nem rendelkezik itt Magyarországon úgynevezett delegált ügyészekkel a csatlakozás hiányában, akik egyébként az adott ügyészséghez tartoznak, az adott állam ügyészségéhez tartoznak, de Luxemburgból kapják meg azt a konkrét feladatot, hogy nekik mit kell csinálniuk. De a magyar ügyészek ugyanezt, akik egyébként meg ugyancsak a Nemzeti Ügyészséghez tartoznak, és Magyarországhoz, ugyanezt a feladatot ugyanígy el tudják végezni, el is fogják végezni. Itt az a különbség lesz, hogy az Európai Ügyészség az Európai Uniós eszközrendszer segítségével keresi majd meg a magyar ügyészséget, ahol ez a feladat ki lesz adva, és a magyar ügyész ezt elvégzi, és ennek az eredményét pedig az Európai Ügyészség meg fogja kapni. Ez, én azt tudom mondani, hogy legalább olyan gyors lesz, vagy lehet, hogy gyorsabb lesz, mint hogyha mondjuk egy Európai Ügyészség a maga szintjeivel, hiszen ott több szint van, az európai főügyész, az európai ügyészek, a kamarák és a delegált ügyészek, amíg ezeken a szinteken végigfut egy ilyen ügy, az legalább annyi, az én véleményem szerint lehet, hogy majd több időt fog igénybe venni, mint hogyha az Európai Ügyészség megkeresi a magyar ügyészséget, és ugyanaz a magyar ügyész, aki egyébként lehet, hogy a delegált ügyésze lenne az Európai Ügyészségnek, ennek eleget fog tenni ennek a megkeresésnek.
Jól értem, akkor ez nem egy bűnüldözési, technikai kérdés, hanem ez egy tisztán politikai, szuverenitási kérdés. Hogyha eddig sem volt a magyar ügyészség tagja ilyen utasítási rendszerek, akkor ezután se legyen.
Ez valójában két kérdés. Az egyik egy alkotmányos kérdés, hiszen az alaptörvényben, amit már idéztünk többször is a beszélgetés során, az van benne, hogy az állam büntető igényének kizárólagos érvényesítője az ügyészség, ami jelen esetben a magyar ügyészséget jelenti. Másrészt viszont egy úgynevezett szubszidiaritási kérdés, tehát az, hogy vajon az adott feladat hol végezhető el hatékonyabban, nemzeti szinten, vagy nemzetközi szinten. Erről vita van természetesen, és majd az elkövetkezendő évek fogják azt megválaszolni, hogy vajon egy ilyen szupranacionális szervezet, mint amilyen az Európai Ügyészség, az hatékonyabban tudja azt a feladatot elvégezni, mint amit mondjuk Magyarországon a nyomozó szervek és az ügyészség, illetve egy olyan rendszer, aminek most is egy elég hatékony eredményét láthatjuk, hiszen a nemzetközi, ilyen jellegű nemzetközi ügyekben, hiszen az Európai Ügyészség is az unió költségvetésének védelmére jött létre, de ugyanezekben az ügyekben nagyon jelentős szerepet játszott eddig is a Eurojust, meg az Olaf, ezekkel együttműködtünk, igen hatékonyan, jó eredményekkel, tehát le lehet tenni ezt az egyik oldalon az asztalra, hogy kérem, ez így jól működik, majd le kell tenni a másik serpenyőbe az Európai Ügyészség működését, hogy kérem, ez meg még jobban működik, meg fogjuk látni.
De ezen a szintéren van váderedményesség, szóval meg lehet azt valaha érni, hogy mondjuk az Olaf javaslatai alapján a Nemzeti Ügyészség az 98,2%-os eredményességet fog felmutatni, mert ha jól tudom, akkor azért ez 40% körül van az indított ügyek száma.
Igen, ezt most úgy lehet mérni, hogy az egyes nemzeti ügyészségeket hasonlítjuk össze, azokat is, amelyek egyébként csatlakoztak, vagy azokét az országokét, amelyek csatlakoztak az Európai Ügyészséghez. Itt a legutolsó Olaf adatok szerint 37%-ban emeltek vádat uniós átlagban az uniós országok ügyészségei az Olaf által kezdeményezett ügyekben. Ez Magyarország tekintetében 67%, tehát ez szignifikáns különbség. Ez minden kritikára válasz, hogy vajon a magyar ügyészség hogyan működik együtt az Olaffal, kiválóan működik együtt. Egyébként a jövőben még ennél is jobb lesz az együttműködés, mert aláírás előtt van egy további együttműködési szerződésünk, de már eddig is én azt gondolom, hogy az Olaf az példaértékűnek tekintheti a magyar hatóságoknak, ezen belül a magyar ügyészségnek az együttműködési szándékát, az eredmények ezt mutatják. Az, hogy majd hogyan tagozódik be például akár az Olaf, akár a Eurojust, ami ugye az ügyészségeknek az uniós szervezete, tehát az ügyészségi munka koordinálásának az uniós szervezete, majd az európai ügyészség munkájában, hát ez egy nagy kérdés.
Ki lesz a főnök? Ugye ez a kérdés. Ki mondja meg, hogy merre van az előre?
Hát igen, ez még kidolgozásra vár, és azért azt is látjuk most, hogy ugyan elindult június 1-jével az Európai Ügyészség, de olvassuk az Európai Főügyésznek az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait, aki különböző nehézségekre, akadályokra panaszkodik, és azt is látjuk, hogy van olyan ország, ami még egyáltalán nem jelölt delegált ügyészt, akinek egyébként az ügyeket vinnie kellene az adott országban az Európai Ügyészség szervezetébe, nem is egy ilyen ország van, és az együttműködési hajlandóság sem olyan, mint amikor a csatlakozás megtörtént. Egyébként ez is mutatja, hogy azért van ennek, ahogy ön is említette, egy politikai része, és van egy szakmai része, a kettőt azért nem lehet összekeverni.
Elmúlt egy évben megszaporodtak a számítógépes hálózatokon keresztül elkövetett bűncselekmények, mert mindenki csak azt tudta használni, mert nem lehetett sehova menni. Milyen a magyar ügyészség kiberképessége? Hogy tudják tartani a lépést olyan globális hálózatokkal, akiknek majdnem végtelen erőforrásuk van bűncselekmények elkövetésére?
Az elmúlt 3-4 évben egyre nagyobb figyelmet fordítottunk a kibertérre, tehát a digitalizáció fejlődésével egy olyan új jelenséggel nézünk szembe, ami soha nem volt, és egészen más távlatokat nyit meg, mint a korábbi hagyományos bűnözés. Most a 150 éves évfordulóval összefüggésben rendeztünk egy nemzetközi konferenciát is Budapesten, ahol meghívottként jelen voltak a V4-ek főügyészei, Ausztria legfőbb ügyésze, továbbá a Eurojustnak az elnöke is, és éppen a Eurojust elnöke említette ezen a konferencián, aminek az egyik témája éppen a kiberbűnözés volt, hogy napi 300 milliárd üzenet kerül fel a kibertérbe. És hát ezek közül akkor nem tudjuk, hogy mennyi, de számolatlan az az üzenet is, ami bűncselekménnyel kapcsolatos. Tehát önmagában ez a minőségi változás melletti mennyiségi változás, ez olyan hallatlan kihívást jelent a bűnüldöző szerveknek, amilyen talán még soha nem volt. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a bűnözés az egy lépést tesz előre, és akkor lemaradva követi majd a bűnüldözés, és megteszi ugyanazt a lépést, de kérdés, hogy mikor és milyen minőségben. Én azt remélem, hogy éppen a kortechnikai lehetőségei azok alkalmasak arra, hogy előre is nézzünk, és a kiberbűnözésnek a minőségi, mennyiségi változását azt figyelembe vegyük, ami részben törvényhozási lépésekkel kell, hogy megtörténjen. Tehát kellenek olyan bűncselekmények, amelyek akár adatbűncselekmények, szoftverbűncselekmények, hardverbűncselekmények, amelyekkel tudunk reagálni. Legyen mit üldözni, mert a kedvezőtlen jelenség egyszer csak ott van, és akkor rájövünk, hogy nincsen rá jogszabály, egy zsaroló vírusnak például a bejuttatása. Hát most hirtelnyében az ember azt mondja, hogy a hagyományos büntetőjog ezt hogy kezelje. Mondjuk egy egészségügyi rendszerben ilyen példákat lehet
hozni. Közveszélyokozás, az jól illik rá.
Hát ez egyrészt jogalkotási, másrészt jogalkalmazási feladat, hogy hogyan tudjuk a jogalkalmazást ráállítani erre a vágányra. Ugye kicsit az a helyzet is előfordulhat, ami mondjuk az angolszász jogrendszerben régóta ismert, hogy megjelenik ugye a gépjármű az angol utakon, és akkor vissza lehet nyúlni egy 300 éves precedenshez, amikor szekérrel történt valami. Tehát kb. Ilyen problémákkal kell többek között szembenéznünk, másrészt pedig hát maga a technikai része, hogy hogyan lehet ezt felderíteni, hogyan lehet ezt kezelni. Ugye, és ugye itt nem csak persze a gazdasági tér az az egyik legfontosabb, de hát nem csak a gazdasági térben jelent problémát a kiberbűnözés, hát nagyon sokat beszélünk például a pedofíliáról. Ugye, hát ennek a pedofíliának egy olyan új megjelenési formája van a kibertérben, ami soha nem látott szintre emeli ezt a bűnözési formát, tehát erre nagyon odafigyelünk, azért is volt ennek a konferenciának az egyik témája a kiberbűnözés. Igyekszünk technikailag is fejleszteni a rendszereket, hogy a nyomozást azt megfelelően végre tudjuk hajtani, másrészt pedig hát nekünk alapvető feladatunk a jogrendszert korszerűsíteni, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a jelenséggel.
És emberük van rá, aki anyanyelvi szinten átlátja a világ globális hálózatait? Azért az egy nagyon drága szakma, azt sok milliós fizetéssel szokták a magánszférába fölvenni.
Ez valóban így van, itt nyilvánvalóan megint a nemzetközi együttműködés a gyógyír erre, tehát a best practice-nek, a legjobb gyakorlatoknak az átvétele, a különböző szakemberek, nem mindenhol van megfelelő szakember, nálunk egyébként szerintem jó szakemberek vannak, de nyilvánvalóan mindig meg kell keresni a legjobbakat, meg kell keresni azokat a már megtörtént ügyeket, amiket lehetett kezelni, amik példaként szolgálhatnak, az ottani szakértői véleményeket, az ottani megoldásokat, ugye ez lesz majd a best practice, ezeket átvenni, ha nekünk van ilyen átadni, csak kizárólag a nemzetközi együttműködés, összefogás lehet az, ami ezt a nagyon új és szerintem nagyon veszélyes jelenséget meg tudja állítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Polt Péter legfőbb ügyész volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Most a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szécsi Ágnes szerkesztőség vezető vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.